A mi segítségünk és Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünknek írott igéjét, amely szól most hozzánk Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt leveléből, a második résznek a 11. versétől a 22. versig terjedő szakaszából. Isten igéjét illő figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Így szól hozzánk Isten az Efézusbeliekhez írt levél második részéből. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a törvényt tételes parancsolataival együtt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. És ő benne ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. Amen. A minden kegyelem Ura és Istene áldja meg az ő igéjét és annak útját a mi életünkben. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, minden alkalommal, amikor veled találkozni jövünk, akár örömmel, akár nehéz szívvel, az a belső szabadság hoz ide minket, hogy mindent, életünk sikereit, terheit, egész valónkat lábad elé tehetjük. Hála van a szívünkben, hogy nincs közted és köztünk semmi akadály, bátran szólhatunk hozzád, hiszen Szent Fiad áldozata utat nyitott számunkra. Látsz minket most, ahogy előtted állunk. Ismersz, nincs rejtve előtted semmi. Kérünk, vétkeinket, bocsásd meg, botlásainkat, hibáinkat, gyarlóságainkat töröld el. Tégy teljesen újjá bennünket. Légy itt most szent lelked által, add, hogy igéd ne puszta szó, hanem életet megváltoztató üzenet lehessen a számunkra. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve énekeljük a 354-es számú énekünket. A 354-es számú énekünket, ami a régi énekeskönyv 171-es számú dicsérete. Megáll az Istennek igéje. Istennek igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy most Isten szent lelkének segítségével benneteket is meg akar szólítani. Megírva található már felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelének a második részében, a 20., 21. és 22. versekben. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és ő benne ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Amen. Teológus koromban volt egy nyár, amikor építkezésen dolgoztam, hogy némi zseppénzt keressek. És nagyon nagy tapasztalat volt számomra az, hogy láthattam heteken keresztül, hogy én a segédmunkásként dolgozok, és a kőműves mesterek hogyan építenek fel egy komplett épületet. Talán többen is vannak közöttünk, akik a saját házukat maguk építették, vagy esetleg nyaralót, vagy kisebb melléképületet. És szinte mindenki bírja azt a tapasztalatot, hogy hát maltert keverni, betonozni, téglát hordani, szinte akárki tud, aki legalább egyszer már csinálta. És mellette azt is látjuk, hogy azonban egy épület felépítésénél vannak olyan munkálatok, amiket szaktudás nélkül nem lehet jól elvégezni. Meg lehet csinálni, csak az olyan is lesz. Mennyire fontos az, hogy precízen, ahogy előre el lett tervezve, úgy legyen megépítve az az épület. Isten igéje ma arról beszél, hogy milyen tökéletesen épül fel az ő templom, amit ő maga tervezett el. Hogy ez mennyire különleges, hogy milyen építő elemei vannak, illetve hogy milyen konkrét céllal építi ezt maga Isten. Úgy is mondhatom, hogy alapfokú keresztény kőműves tanfolyamon fogunk ma részt venni, miközben jelképesen körbejárunk ebben a templomban, és megnézzük, hogy hogyan is néz ki. Vissza kell nyúlnunk először is a zsidó nép templomához, a jeruzsálemi templomhoz, amely akkor még állt, amikor Pál apostol leírta ezeket a mondatokat az efézusi gyülekezetnek. A zsidó nép számára nagyon-nagyon fontos volt ez a templom. Először is azért, mert a vallási kultusznak a középpontja volt. Másodszor azért, mert a nemzeti identitást, a hovatartozást, a nemzeti büszkeséget is kifejezte számukra. Harmadszor pedig egy nagyon mély jelentéstartalommal bírt. Isten, aki a mindenségnek az Ura, akit az egész teremtett világ képtelen befogadni, ebben a templomban, a Szentek Szentjében kijelenti az ő dicsőségét és hatalmát. És ezért is volt annyira fontos ennek a népnek a temploma, és ezért is van az, hogy a mai napig az úgynevezett sirató falnál, ennek a templomnak egy romos kis falánál, ami megmaradt, imádkoznak nap mint nap. Nagyon-nagyon különleges jelentéssel bírt ez számukra. Pál apostol ismerte ezt a templomat, többször járt is ott, hiszen ő hithű zsidó volt, mielőtt Jézus Krisztusnak átadta volna az életét. Mégis ő most egy teljesen más templomról beszél itt az Efézus belieknek írt levelében. Azt mondja, hogy Isten temploma nem egy konkrét épület, nem a jeruzsálemi templom, de nem is egy más templom az akkori világban. Isten temploma nem egy székesegyház, amelyik valamelyik nagyvárosban van, amit érdemes felkeresni és megnézni, hiszen turisztikai szempontból érdekes lehet számunkra. És Isten temploma nem is a pápai református templom. Hát Isten templom alapvetően különbözik az emberkéz által épített templomoktól és épületektől. Például nem lehet földrajzilag behatárolni. Mi tudjuk, hogy mondjuk a mi templomunk hol van. Tudjuk, hogy hol állt a jeruzsálemi templom. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy elmegyünk megnézni a Notre Dame-ot, akkor azt is tudjuk, hogy hol keresünk. De Isten temploma nem kötődik így fizikai helyhez. Az egész teremtett világot magába foglalja. Nem lehet úgy behatárolni, mint egy emberkéz által épített épületet. Határtalan. Aztán nincsenek látható falai, látható elemei, mint mondjuk ennek a templomnak. Nincsen kézzel fogható része Isten templomának. Aztán abban is különbözik, hogy nem fejeződött még be. Nagyon régóta épül, de még mindig nem fejeződött be Isten temploma. Folyamatosan gyarapodik, folyamatosan épül és bővül, állandó jelleggel, egészen addig, amíg Jézus Krisztus vissza nem tér erre a földre. Aztán azt is elmondhatjuk Isten templomáról, hogy nem egy statikus épület, hanem egy élő épület. Hogyha mondjuk a mi templomunkat szeretnénk élővé tenni, vagy mozgásba hozni, és valamiféle nagyon-nagyon erős munkagéppel nekiállnánk ennek, akkor több mint valószínű, hogy megsérülne az épület, illetve akár össze is dőlhetne. Hiszen ez a templom úgy jó, hogy nem mozdul el. Isten temploma azonban nem mozdulatlanságban merevedik, hanem állandóan mozgásban van, állandóan él, állandóan változik. Egy élő organikus egységet alkot. És aztán még nagyon érdekes, hogy a mai építési módoktól eltérően a tervező meg a kivitelező egy és ugyanaz. Maga Isten az, aki eltervezte az ő templomát, és ő az, aki az egészet építi a Szent Lelke által. Folyamatosan és állandó jelleggel gyarapítja. Talán többen is láttátok a Stigmata című filmet, amely nagyon-nagyon érdekes film. Azért érdekes, mert azt a kérdést feszegeti, hogy volt-e, van-e Jézus Krisztusnak valamiféle titkos tanítása, amit csak a legszűkebb tanítványi körre hagyott. Ez a film eléggé kereszténység ellenes, illetve nagyon sok csúsztatással él, azonban van benne egy nagyon-nagyon fontos üzenet, amit érdemes most meghallanunk, érdemes idehozni. Úgy beszél Isten templomáról ez a film, hogy nem kőből épített épületekben van jelen, nem helyekhez kötődik, hanem láthatatlan. Az egész világot átölelő, ahogy arról Pál apostol is beszél. Lelki értelemben vett templomra kell elsősorban gondolnunk, amely sokkal mélyebb és sokkal több annál, amit mi egyáltalán ember észre fel tudunk fogni. Látva, hogy mennyire különleges ez a templom, és nem igazán tudjuk úgy megragadni, mint egy látható, emberkéz által épített épületet, fontos, hogy megnézzük azért, hogy mégis ilyen elemekből épül fel, hát, hogy talán még inkább meg tudjuk azért ezt ragadni. Pál apostol három építő elemről beszél, alapról, sarokkőről, illetve kövekről. Az alapról arról beszél, hogy az apostolok és a proféták alapja az, amire felépül ez a templom. Nagyon jól tudjuk a Szentírásból, hogy az apostolok és a proféták voltak azok a kiválasztott emberek, akik közvetlenül megkapták azt az isteni üzenetet, ami személyesen rájuk bízatott, és azt adták tovább az embereknek. Az ő szavaik megkérdőjelezhetetlenek voltak, Isten üzenetének tartották, azt megfogadták, és aztán továbbadták egymásnak az emberek. És aztán sorra-sorra adták tovább egymásnak, elérkezett az az időszak, amikor nem csak mondták, hanem le is írták ezeket a nagyon fontos isteni üzeneteket. És az azért jó, mert akkor így mi is hozzáférhetünk. Mi is el tudjuk olvasni. Pál apostol itt egyértelműen az Ószövetségről és az Új Szövetségről beszél. A Szentírásról beszél. Azt mondja, hogy Isten templomának az alapja nem más, mint a Biblia. Nagyon jól tudjuk, hogyha egy épületet az alapjáról akarnánk elmozdítani, akkor az egész épület összedőlne, megsemmisülne. Nem lehet csak úgy az alapot megváltoztatni, miután az épületet felépítettük. Hogyha meg akarjuk változtatni, akkor annyi erővel akár is bonthatjuk, és építhetünk helyette egy másikat. És ugyanez a helyzet Isten templomával, hogyha az alapot, a Szentírást akarjuk megváltoztatni, ahhoz hozzátenni, vagy abból elvenni, vagy azt mondani, hogy akkor az egészet tegyük félre, és valami más tegyünk a helyébe, akkor bizony Istennek a templom, az egész épület fog meginogni, és akár összedőlni is, hiszen az alap az, amelyet megváltoztattunk. A második építő elem az a sarokkő. Amikor a jeruzsálemi templomnak a romjait elkezdték a régészek feltárni, akkor döbbenve tapasztalták, hogy a sarokkövek, amik előkerültek a romok alól, azok több mint 12 méter hosszúak voltak, és több tonnát nyomtak. Hogy ilyen hatalmas nagy köveken nyugodott az egész templom, ilyen hatalmas kövekre épült fel, és a statikailag fontos pontokon voltak ezek a kövek, ahol a falak találkoztak, összekapcsolódtak, vagy ahol a nehezebb épületrészek voltak. És mindezt azért építették meg így, hogy ne dőljön össze az épület, vagy hogyha valamilyen földmozgás van, azért megtartsa ezt a templomot. A sarokkő az egyik legfontosabb elem az ilyen építészeti megoldásoknál. Ha az bizonytalan, vagy arra nem jól épülnek fel a falak, akkor az egész épület nagyon könnyen összedől. Néhány éve eljutottam Tákosra, ami a Szatmárságban, az Magyarország északkeleti részében egy kicsi kis falu. És ennek a kicsi falunak van egy nagyon szép, mondhatni, kis ékszerdoboz református temploma. Az a különlegessége ennek a templomnak, hogy fából építették, és vesszővel fonták be a falakat, és úgy tapasztották be, sárral aztán meszelték ki. Nagyon-nagyon egyszerű kis falusi templom. És mégis, amikor jött a nagy tiszai árvíz még a 2000-es évek elején, az összes ház megsérült, újra kellett építeni, egyetlen épület volt, amit csak újra kellett vakolni meg meszelni, a templom. Azért, mert éltek ezzel az építészeti stílussal, hogy a víz át tudja mosni, illetve, és itt jön a nagyon-nagyon fontos építészeti megoldás, hatalmas nagy kövekre építették ezt a templomot, hogy az árvíz ne tudja elmozdítani, hogy biztosan álljon ez a templom. És több száz éve így van ott ez a kicsi református templom. És ugyanez a helyzet Isten templomával. A sarokkő nagyon fontos. A sarokkő, ahogy Pál apostol mondja, maga Jézus Krisztus. Rajta nyugszanak a falak, rá épül az egész. Ő tartja meg az egészet, Isten templomát. És hogyha mi el akarjuk a sarokkőről mozdítani ezt a templomot, vagy hogyha nem biztosan épülnek rá a falak, nem biztosan épülnek rá a kövek, akkor ugyanaz történik, mint hogyha az alap nem biztos. Akkor a falak összedőlnek, leomlanak, akkor az egész épület semmisülhet meg. És a harmadik ilyen építő elem azok a kövek. A nemes egyszerűséggel a kövek azok mi vagyunk ebben a templomban. Péter apostol az első levelében azt mondja, hogy élő kövek vagytok Isten templomában. Élő kövek, akik lelki házzá épültök fel. Erről van itt szó. A Szentírás az alap, az egészet a sarokkő maga Jézus Krisztus tartja, és mi vagyunk azok a kövek, akikből felépül ez a csodálatos épület. Talán azt gondolhatnánk itt, hogyha mi kövek vagyunk ebben a falban, hogy hát nem sokban különbözök én ilyen szempontból egy B30-as vagy egy itong téglától, ami csak úgy van a falban. Úgy passzívan bele van építve, és úgy van. Nem, pontosan arról beszél Pál apostol, hogy mi nem csak ilyen téglák vagyunk a falban, ahogy a Pink Floyd együttes is megénekelte, hanem mi élő kövek vagyunk. Élő kövek, akik nem passzívak, hanem aktívak. Akiknek nagyon-nagyon fontos szerep jut ebben a felépülésben, az építkezésben. Akiken nagyon-nagyon sok múlik az összekapcsolódásban. Látjuk, hogy milyen szép építő elemekből épül fel Isten temploma. Látjuk, hogy mennyire különleges, semmihez se hasonlítható épület ez. Már csak egy kérdésünk maradt, hát mi végre épül fel ez? Hiszen minden épületet egyetlen konkrét, vagy akár több konkrét funkcióval, céllal építenek meg, csak úgy senki nem vág bele egy építkezésbe. Hát mi a célja Isten templomának? Hogyha megint az emberkéz által épített templomokból indulunk ki, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a templomot azért építjük, hogy Isten hajléka legyen. És ahogy a jeruzsálemi templomban megélte a zsidó nép, azt, hogy Isten, akit az egész teremtett világ nem tud befogadni, mégiscsak kijelenti önmagát a szentek szentjében, mi ugyanúgy megéljük minden egyes alkalommal, hogy ez a hatalmas, dicsőséges Isten jelen van közöttünk és kijelenti magát. Ha Isten templomára nézünk, ahol élő kövek vannak, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Isten jelen van az élő kövekben. Isten jelen van bennünk, jelen van az életünkben. Isten jelen van a közösségünkben, a gyülekezetünkben. Ahogy Jézus Krisztus nagyon-nagyon szépen megfogalmazta, Isten országa bennetek van, Isten országa közöttetek van. És mennyire megdöbbentő az, hogy Pál apostol arról beszél, hogy Istennek a temploma, aminek a sarokköve Jézus Krisztus, aminek az alapja a Szentírás, belőlünk élő kövekből épül fel, akiknek az életében jelen van az az Isten, akit nem tud befogadni ez a teremtett világ, mert annyira hatalmas és dicsőséges. Rajtunk keresztül, esendő, gyarló, gyenge embereken keresztül akar jelen lenni ebben a világban. Hatalmas üzenet ez, amiről Pál apostol beszél. Hogy a mi életünkben van jelen Isten, közöttünk van jelen. Hogy mi vagyunk azok, akire ő leginkább számít ebben a világban. Pontosan ez egy óriási felelősséget is hoz magával. Isten olyan falakat épít általunk, amivel az egész teremtett világ belefér. Senki nem marad ki, senki nem reked kívül. Mindenki a falakon belül van. Isten ezt mondja, ezt szeretné látni, minden ember a falakon belül legyen. Mi azonban mégis hajlamosak vagyunk önszorgalomból ezeken az isteni falakon belül emberi elválasztó falakat építeni. Felépítettük az elidegenedésnek a falait. Hogyha körülnézel most, hogy kik is ülnek körülötted, melletted, előtted, mögötted, biztos, hogy találsz olyas valakit, akiről azt sem tudod, hogy kicsoda, hogy hívják, hol lakik, ki is ő valójában. Hogyha végignézel azokon, akik itt vannak a templomban, hát lehet, hogy azt mondod, hogy hát ezeknek én a nagy részét nem is ismerem. Hogy szoktunk itt egymásnak köszönni, de fogalma sincs, hogy kicsoda. Nem ismerjük egymást, idegenek vagyunk egymás számára. Vagy hogyha egy teljesen új ember téved be ide a templomba, és bejön egy istentiszteletre, leül valahova, hát sokszor rosszallóan nézünk rá, mert pont odaült, ahova én szoktam ülni. Az elidegenedésnek a falait építettük fel Isten templomában. Aztán felépítettük az előítéletnek a falait. Hiszen megvetően tudunk beszélni a kisebbséghez tartozókról, a nálunk szegényebb, nálunk sokkal tisztátlanabb, koszosabb emberekről. Megvetően tudunk beszélni azokról, akik valamiért különböznek tőlünk, akik valamiért nem járnak olyan gyakran templomba. Felépítettük a felekezeti különbségeknek a falait. Rengeteget tudunk beszélni arról, hogy más felekezetek miért rosszabbak, mint mi. És kritizáljuk a katolikusokat, az evangélikusokat, a baptistákat, a kisegyházakat, a szektákat, és így tovább. És nem tudjuk megélni a keresztény egységet. Aztán felépítettük a klerikalizmusnak is a falait. Hogy az egyházi intézmények, az egyházi elöljárók, tisztséget bíró emberek valamiért sokkal hangsúlyosabbak, mint a felebaráti keresztény közösség. Aztán felépítettük az irigységnek, a gyűlöletnek, a rossz kritikának a falait, az elkülönülésnek a falait. És aztán lehetne ezt még a végtelenségig sorolni. És Istennek ez a hatalmas nagy templom, amiben az egész világ belefér, tele van olyan elválasztó falakkal, amiket mi építettünk fel, és amik nagyon-nagyon nagy megosztottságot adnak. Emberi elválasztó falakkal tesszük tönkre Istennek a templomát. Mert minden egyes ilyen elválasztó fal támadás az alap ellen, és támadás a sarokkő ellen, támadás a Szentírás, és támadás Jézus Krisztus ellen. És egyben támadás a világ ellen is. Hiszen minden egyes elválasztó fal megakadályozza azt, hogy rajtunk keresztül ez a világ megismerje Jézus Krisztust. Olyan építő kövekké váltunk, akik rombolnak és nem építenek. Holott Isten építést kér tőlünk, és nem rombolást. Azért fontos ez, kedves testvérek, és azért kell magunkban tudatosítani, hogy rádöbbenjünk, hogy átéljük, hogy milyen nagy kárt teszünk mi Isten templomában. És el kell határoznunk, hogy mostantól fogva másként csináljuk. Mostantól fogva nem rombolni fogunk, hanem építeni, ahogy azt Isten kéri tőlünk. És egy kis csavarral élve, ezt az építést azonban rombolással kell kezdeni. Hogy leromboljuk ezeket az általunk épített elválasztó falakat, hogy bontsuk le ezeket, és utána pedig építsük Istennek ezt a gyönyörűséges, hatalmas, semmihez se fogható templomát. Kedves testvérek, Isten egy olyan élő templom építő kövei tesz bennünket, amelynek a sarokköve Jézus Krisztus, az alapja a Szentírás. És ebben a különleges épületben arra hív bennünket, hogy ne passzív téglák legyünk a falban, vagy ne ilyen elválasztó falakat építsünk, amik csak rombolnak, hanem arra hív bennünket, hogy építsünk, hogy a mi életünkön keresztül meg tudja Isten mutatni az ő dicsőségét és hatalmát, azért, hogy ezáltal még több élő kő épülhessen bele ebbe a csodálatos épületbe. Amen. Most hallgassuk az orgonajátékot.
imádkozzunk.
Mennyei édesatyánk, örömteli hallani, hogy Te, aki az egész világ mindenség felett uralkodsz, mi életünk által akarsz jelen lenni ebben a világban. Rajtunk keresztül akarod megmutatni dicsőségedet és hatalmadat. Belőlünk, élő kövekből épített fel templomodat, melybe az egész teremtett világot befogadod. Szomorúság és lelkiismert furdalás tölt el minket, amikor azt tapasztaljuk saját életünkben, azt tapasztaljuk gyülekezetünk életében, hogy nem építjük ezt a templomot, hanem romboljuk. Azzal vagyunk elfoglalva, hogy saját kicsinyes látásmódunk szerint elválasztó falakat építünk, hogy mi jobban érezzük magunkat. És közben nem veszük észre, hogy olyanokat rekesztünk ki, akiket Te szívesen látsz a falakon belül. Kérünk, adj nekünk lelki látást, hogy felismerjük az összes általunk épített elválasztó falat. Adj erőt és bölcsességet, hogy le tudjuk ezeket rombolni. És taníts minket, hogy minél jobban tudjuk építeni szent templomodat. Hozzád könyörgünk most, Urunk, gyászolóinkért. Hozzád könyörgünk betegeinkért, testi-lelki szenvedést hordozó testvéreinkért. Eléd hozzuk azokat, akik ma nem tudtak eljönni ebbe a közösségbe. Te légy mindenkivel, Te áld meg mindannyiunk életét. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. A csendes perc alatt hozzuk Isten elé személyes imádságainkat. Köszönjük, Urunk, hogy szívünk néma fohászát is meghallgatod. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.